Most hallgassuk Isten üzenetét a János evangélium 8. rész 25-től a 32. versig. Mi így hangzik. Megkérdezték tőle, tehát tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik. Az, akinek elejétől fogva mondom magamat. Sok mindent kellene mondanom rólatok, és ítélnem felőletek, de aki elküldött engem, ő az. És én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Ők nem ismerték fel, hogy az atyáról szólt nekik. Jézus ezt mondta tehát. Amikor felemelitek az ember fiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az atya tanított engem, úgy mondom ezeket, és aki elküldött engem, velem van. Nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. A 32. vers csak újra. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Imádkozzunk! Köszönjük, mennyei atyánk, hogy újra eléd állhatunk. Köszönjük, hogy te itt vagy közöttünk, ahogy azt te megígérted. Köszönjük, hogy neked gondod van ránk. Köszönjük, hogy te nem hagysz egyedül bennünket. Segíts, hogy nyitott szívvel tudjunk előtted állni. Meghalljuk a te mondani valódat. Segíts a világban mindazoknak, akik küzdenek a vírussal, az orvosoknak, a betegeknek. Segíts kérlek a gyülekezetben, tagjainknak, segíts mindenhol, ahol ma a te igédet, a te üzenetet hirdetik, hogy szóljon és végezz el, az ige, végezd el te azt, amit te terveztél. Kérlek, Uram, jöjj közénk, légy velünk, áld meg az alkalmunkat, áld meg Lacit, hogy tudja elmondani azt az üzenetet, amit te rábíztál ma. Ezt kérjük az Úr Jézus nevében. Ámen. Most folytassuk egy énekkel, és utána hallgassuk.
Sok szeretettel köszöntünk benneteket a feleségemmel, Ildikóval együtt, és a mai alkalomnak a címe az, hogy mit jelent számodra az igazság. Ugye ez a megújulás sorozatnak a harmadik alkalma, tehát a megújulás sorozaton belül nézzük meg, hogy mit jelent számunkra az igazság. Oké, egy pillanat. Jó. Amikor folyton arról beszélnek nekünk, hogy meg kellene tapasztalnunk valamit, amit nem tapasztaltunk meg a keresztény életből, a Jézussal való együttjárásból, akkor két dolog közül választhatunk. Vagy bevalljuk ezt a számunkra lehet, hogy szégyenletes igazságot, hogy például még nem értük át Isten vezetését, nem tudjuk, mi az az öröm, amit a Jézus Krisztussal való együttjárás ad nekünk, stb. Vagy pedig úgy teszünk, mintha minden rendben lenne velünk, eljátsszuk tulajdonképpen azt, hogy hát nekünk is megvan mindez, de valójában nincs. Az alapigében hallhattuk azt, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ugye ezek Jézus szavai, nagyon fontos szavak, és ha ezen szavak mentén elkezdünk egy kicsit gondolkodni, akkor ki kell mondanunk azt, hogy ha az igazság szabadít meg minket, akkor valahol ennek fordítva is igaznak kell lennie. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ha az igazság megszabadít bennünket, akkor a hazugság, ami nem igaz, az megkötöz bennünket. Tehát az igazság megszabadít, a hazugság megkötöz. És akkor ebből le kell vonnunk még egy következtetést, ami lehet, hogy fájdalmas, és én magam is küzdök vele, tehát ne tekintsétek úgy, hogy csak nektek prédikálok, ugyanúgy magam számára is szembesülnöm kell ezzel az igazsággal, hogyha nem vagy szabad életednek valamelyik területén, akkor ennek csak egyetlen egy oka lehet. Mégpedig az, hogy nem az igazság szerint élsz. És akkor ebből következik számunkra a kézenfekvő kérdés, hogy a keresztény életünk mely területeire hatott valamilyen hazugság. Ugye mi a hazugságnak a legnagyobb problémája számunkra? És pont ezért nehéz ez a téma. Az a legnagyobb problémája a hazugságnak, hogy a hazugságot nem ismerjük fel hazugságként. Nem úgy van az agyunkban, a szívünkben, hogy én most egy hazugságot hiszek el. Nem. Azt mondjuk rá, hogy ez az igazság. A hazugságot igazságként kezeljük. És ez az idézőjeles igazság, ami valójában hazugság, ez határozza meg az érzelmeinket, a döntéseinket, a motivációinkat, az akaratunkat, a cselekedeteinket, az önmagunkhoz való viszonyunkat, és természetesen az Istenhez való viszonyunkat. Az úgynevezett normális keresztény életünk, ami valójában nem örömteli, hanem sokszor nyomorúságos, az a megromlott gondolkodásunk miatt van így. Amiatt, hogy egy csomó hazugságot elhiszünk, és úgy tekintjük, hogy ez az igazság. És nem értjük, vagy lehet, hogy sokszor el sem gondolkozunk ezen, hogy miért van az, hogy nem azt a keresztény életet élem, nem az az öröm van bennem, ami az igében le van írva, hanem helyette megelégszünk valami sokkal-sokkal kevesebbel, és a földi életünkre nézve ezt tartjuk normálisnak. Hogyan védekezzünk a hamis gondolatok ellen? Ugye van ez a klasszikus példa, hogy hogyan lehet felismerni a hamis bankjegyeket. Ugye a banktisztviselőknek, a banki alkalmazottaknak nem a hamis bankjegyeket tanítják, hogy látod, ez így hamis, ez úgy hamis, hanem az igazi bankjegyeket kell minden részletében megtanulniuk. Hogy amikor látnak egy hamis bankjegyet, akkor ott feltűnjön nekik az, hogy ott az igazin még itt volt egy részlet, ami nincs rajta hamis bankjegyen, vagy másképp volt. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon fontos számunkra is, hogy az igazságban meggyökerezzünk, az igazságot minél alaposabban, minél mélyebben felismerjük. Mert ha nem gyökerezünk meg az igazságban, ha nem eresztjük le mélyre a gyökereinket, akkor bizony hiszékenyekké válunk, és védtelenekké válunk mindenféle hamissággal szemben. A hamisságok, a hazugságok játékszere leszünk. Ádám és Éva bűne akkor kezdődött, amikor az igazság helyett egy hazugságot hittek el. Nevezetesen azt a hazugságot, valahogy ez a hazugság lehetett a gondolataikban, hogy Istenem, én többet tudok nálad arról, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy mi az igaz és mi a hamis. Nekem már nincs szükségem arra, hogy te közöld velem az igazságot, mert hogy magamtól is rájövök. Most már megvan ez a képességem, mert ettem a jó és gonosz tudásának a fájáról. Nos, ez egy orbitális nagy hazugság. A sátánnak ma is az a célja, ami az Édenkertben a célja volt, meg akar győzni minket arról, hogy a hazugság valójában az igazság. És persze ezért nehéz ez a téma, mert gondolom, hogy mindannyian abból indulunk ki, hogy hát mi az igazságot hisszük el, és az igazságot fogadtuk be a szívünkbe. Hogy minden, amit befogadtunk a szívünkbe, az igazság. De attól tartok, hogy nem így van, és még a saját életemre nézve, a saját gondolkozásomra nézve sem merném azt mondani, hogy az én szívemben csak igazság van. De persze én is azt élem át, hogy amit gondolok, az igazság, de egyáltalán nem biztos. Hadd mondjak el egy mai modern példázatot, amely persze Jézusnak az egyik példázatának a kibővítése, még nevezetesen a szántóföldbe rejtett kincs példázatának a kibővítése. Képzeld el azt, hogy te bérled ezt a szántóföldet. Ez egy gyönyörű föld, zöldelő mező, és van egy rossz akaratú szomszédod, aki nem tudja megszerezni ezt a földet, tudja, hogy egy óriási kincs van ebben a földben, hihetetlen nagy kincs, de ő maga képtelen megszerezni ezt a földet, de azt sem bírná elviselni, hogyha a tiéd lenne ez a kincs. Te nem tudsz erről a kincsről, csak bérled a földet, és mit tudom én, legelteted rajta a juhaidat, tehát tényleg gyönyörű zöldelő mező, de nem tudsz a kincsről. És egyszer csak, amikor a rossz akaratú szomszédod nem figyel annyira oda, megveszed ezt a földet. Tiéd az egész föld. Persze ő dühöng, alig bírja elviselni, hogy már tiéd a föld, de ezek után mi lesz az érdeke, mit fog csinálni? Mindenféle hamis információt biztosít a számodra, és azt akarja, hogy ezt elhidd, és mindenféle mással lefoglal téged, hogy ne fedezd fel, hogy mi van ebben a földben. Hogy maradj meg azon a szinten, hogy oké, a föld már a tiéd, de ne fedezd fel, hogy milyen hihetetlen gazdagság van ebben a földben. Ugye, ha már Isten gyermekévé lettünk, ha újjászült minket, és elérhetővé vált számunkra az igazság, akkor a sátán, a rossz akaratú szomszédunk elvesztette a legfontosabb csatát. Mi maradt az egyedüli fegyvere? Az, hogy megpróbálja teletömni a fejünket hazugságokkal, nehogy rájöjjünk arra, hogy mi az élő Isten gyermekei lettünk, ezért küszködnek sokan az üdvbizonyossággal is a hívő életük elején, de ha már bizonyosság van a szívünkben arról, hogy a mennyei apukánk gyermekei vagyunk, nehogy rájöjjünk arra, hogy milyen hihetetlen lelki gazdagság örökösei vagyunk most. Ezt akarja megakadályozni, és ezért tömi tele, vagy próbálja teletömni a fejünket mindenféle hazugsággal. Az egyik kedvenc trükkje a félelemkeltés. Ugye a Timóteushoz írt második levél első rész 7. versében olvashatjuk azt a jól ismert igét, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Mit jelent az erő lelke, a szeretet lelke és a józanság lelke? Tehát nem azt akarja Isten, hogy féljünk a sátántól. Mi sokszor betegesen félünk tőle. Nem azt akarja, hogy féljünk tőle, nem ezt a lelket adta nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Az erő lelkét, hogy ellen tudjunk neki állni. A szeretet és a józanság lelkét, ugye a szeretet lelkét, aki az ő lelke, ugye maga Isten a szeretet, és a józanság lelke az pedig azt jelenti, hogy józanul számoljunk azzal, hogy kik vagyunk mi Krisztusban, akár a sátánhoz képest, kik vagyunk mi Krisztusban, és hogy milyen ajándékokat kaptunk ahhoz, hogy ellen tudjunk állni. Tehát itt a józanság lelke, ez nem azt jelenti, hogy ó testvérek, legyünk óvatosak, legyünk józanok, ilyen értelemben, ilyen tapasztalati földi értelemben. A józanság lelke azt jelenti, hogy számolja azzal, hogy te Istenhez tartozol, hogy te az ő gyermeke vagy. A keresztnél a sátánt megfosztották a karmaitól és a fogaitól. Most már csak üvölteni tud. Ugye a 2 Korintus 11-ben hozza Pál apostol elénk az ordító oroszlán képét, hogy a sátán, mint ordító oroszlán jár kell közöttetek, keresve azt, hogy kit nyeljen el. De nem tudom, hogy elgondolkodtatok-e azon, hogy az oroszlánok hogy vadásznak. Hát általában csendben. Csendben vadásznak, és utána, amikor előugranak, akkor üldözik a zebrát, vagy a gazellát, vagy akiket el akarnak kapni, és ezáltal lesznek sikeresek. Az ordítás az semmi másra nem jó, mint félelemkeltésre. És minden félelem mögött hazugság van. Valamilyen hazugságot elhiszünk, és azért félünk. Mi nem a félelem lelkét kaptuk. Tudjátok, a sátán egyedül azzal tud nekünk ártani, ha valamilyen módon be tud csapni bennünket. Ha megalapozatlan félelmeket, vagyis hazugságokat ültet el a szívünkben. És a sátán minden erejével azon lesz, hogy ne tapasztalhassuk meg Isten gazdagságának a teljességét. Az, hogy most kis hazugságot ad a szívünkbe, vagy nagyot, az egyre megy. Felhasznál minden aktuális gondolkodási irányzatot, sőt, felhasznál környezetükből kiragadott igeverseket, felhasznál igaznak vagy őszintének tűnő, magával ragadó személyiségeket. Nagyon sok mindent felhasznál arra, hogy valamilyen hazugságot el tudjon ültetni a szívünkben. Hogy ne tapasztalhassuk meg Isten gazdagságának a teljességét. A vele való közösség gazdagságának a teljességét. Ő annyira félre akarja vezetni Isten választottait, hogy egyetlen eszközt sem hagy ki. Mindig, amikor erről a témáról beszélek, akkor azt szoktam kérni a hallgatóságomtól, hogy engem is ellenőrizzetek le. Nagyon fontos. Ne higgyetek senkinek csak úgy azért, mert ő mondta. Ellenőrizzetek le engem is. Ugye, vannak tipikus hazugságai a sátánnak, amit a világban, de közöttünk is elterjeszt. Tehát a világi hazugságoknak vannak keresztény változatai, úgynevezett keresztény változatai. Semmi közük persze az igazi kereszténységhez. Például az egyik nagy hazugsága a sátánnak, hogy minden áron törj a sikerre. Akár a keresztény életedben is. Mert hogy ugye az Istennel való kapcsolatban is lehetsz sikeres, ott is törekedj a sikerre. Törekedj arra, hogy minél több áldásod legyen. Törekedj arra, hogy ilyen anyagiakban bővölködő kereszténységet élj például. De mi Jézusnak az igazsága? Az, hogy keressétek először Isten országát, és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. A sátánnak a másik nagy hazugsága az, hogy törekedj mindenáron a gazdagságra. Jézus pedig azt mondja, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, vagy ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol szem a moly, szem a rossz, de nem emésztél meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Vizsgáljuk meg a szívünket, hogy mennyire tudtak behatolni a sátán hazugságai a szívünkbe. Mondok még egy pár hazugságot. Légy népszerű, törj előre, mert hogy ettől vagy valaki, ettől vagy értékes. Jézus pedig azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Vagy egy negyedik hazugság, ha te nem törődsz magaddal, akkor senki sem fog törődni veled. Segíts magadon, és Isten is megsegít. Micsoda borzasztó hazugság, ami mennyire elterjedt az emberek között. Ha te nem törődsz magaddal, Isten sem fog törődni veled. Ez hazugság. Isten, ami gondoskodó Istenünk, ő be akarja tölteni ezt a funkcióját is az életünkben. Hogy mindent tőle várhatunk. És ő mindennel megajándékoz minket, amire szükségünk van. Ő az, aki gondoskodik rólunk, ő az, aki a tenyerén hordoz minket egész életünkben. Jézus igazsága az, hogy semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Tehát Jézusnak az igazsága az, hogy engedd el magad. Add át Istennek a veled való törődést. Nem kell magaddal törődni, a testvéreiddel törődjél. Azokkal törődjél, akikhez a lélek indít téged, az ő lelke indít téged. Következő hazugsága a sátánnak, tipikus, addig nem leszek boldog, amíg meg nem házasodom, vagy addig nem leszek boldog, amíg egyedülálló nem leszek. Ugye attól függ, hogy éppen milyen pozícióban vagyunk. Jézus azt mondja Pál apostolon keresztül, hogy mert én megtanultam, hogy a körülményeimben elégedett legyek, vagy hogy a körülményeimtől független maradjak. És ez ugye sokkal tágabb, mint a házasságnak a kérdése, vagy a magányosságnak, az egyedüllétnek a kérdése. A sátán következő hazugsága, együnk, ígyunk, végadjunk, mert holnap úgyis meghalunk. Jézus pedig azt mondja, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. A sátánnak egy következő hazugsága az, hogy tedd meg, ami jól esik. Nyugodtan tedd meg, ami jól esik neked. Jézus csodálatos példát adott a Getsemáné kert imádságában. Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És egy következő, egyik legnagyobb hazugsága a sátánnak az, hogy minden relatív. Tulajdonképpen nincs igazság. Ha innen nézzük, akkor így igaz, ha onnan nézzük, akkor meg már nem igaz. Minden relatív. Nincs egy abszolút igazság, amire ráállhatnánk, amibe belekapaszkodhatnánk. Jézus azt mondja a főpapi imájában, hogy a te igéd igazság. És hadd folytassam innen, hogy a te igéd igazság, mert ez az abszolút igazság, ez a referenciapontunk. Az ige az az összehasonlítási pont, ahol megtudjuk, hogy mi az igazság, és az igazságot ismerve kimondhatjuk egy állításról, hogy az hazugság vagy igazság. Nekünk kétségbe esetten szükségünk van a Szentírás zsinór mértékére, amellyel megmérhetjük a mindennapokban elénk kerülő filozófiákat, tételeket, gondolatokat. Mert ha ez nincs meg, hiába vagy okos, hiába vagy intelligens, hiába vagy körülvéve akár ilyen emberekkel, nincs esélyed arra, hogy kikerüljed a hazugságok csapdáit. Mint ahogy hadd hozzam a kőművesek példáját, akik lehet, hogy nagyon bíznak a szemükben, de nem lesz függőleges ez a fal, ha csak a szemükben bíznak. És te is mondjuk, ha a falra ki akarsz egy képet tenni, lehet, hogy szemre teszed ki, de ha van vízmértéked, akkor oda teszed ezt a vízmértéket, hogy ez tényleg vízszintes legyen. Mert nem biztos, hogy a szemed az igazságot mondja neked. Lehet, hogy a szemed becsap téged. És a kőműveszeknél is így van. Nagyon könnyen elferdülhet a fal, zsinórmérték nélkül, vagy függőon nélkül. Persze ma már nagyon modernek a kőművesek is, és lézeres műszereket használnak arra, hogy a vízszintest függőlegest megnézzék. De teljesen mindegy, kell, hogy legyen valami, ami a zsinórmérték, ami a referenciapont. Számunkra ez a zsinórmérték Isten igéje. Sőt, azt mondom, hogy legyen Isten igéje számunkra az zsinórmérték. Mérjünk mindent ehhez. Mert az igazság mellett a hazugság csak hazugság marad. Nem tud igazságként beleégni a szívünkbe, hogyha az igét, mint zsinórmértéket, mint referenciapontot használjuk. De ha ezt nem használjuk, ha nem gyökereztünk meg mélyen az igazságban, akkor a Szentírás zsinórmértéke nélkül nem fogod tudni megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól. A Nobel-díjasok sem tudják megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól. Nos, ha felismerünk egy hazugságot a Szentírás zsinórmértéke alapján, akkor ez csak az igazsággal lehet megsemmisíteni, szétoszlatni, mint hogy a sötétséget is csak a fénnyel lehet elűzni. És ezért szellemi értelemben ez egy igazság, hogy a hazugságot csak az igazsággal lehet megszüntetni. Egy picit nézzük akkor meg, hogy mi is az ige tulajdonképpen, ha már ennyire fontos zsinórmérték, referenciapont. Ugye Isten igéje tulajdonképpen Isten kinyilatkoztatása önmagáról és rólunk. És most itt abban nem akarok belemenni, hogy Istennek a teremtett világa is egyfajta kinyilatkoztatás. Igen, igen, ez így van. De ami számunkra a legdrágább, legfontosabb, legértékesebb kinyilatkoztatás, Jézus Krisztus, a testélett ige. Ő volt, amikor itt a földön járt, ő volt a két lábon járó ige, Isten kinyilatkoztatása önmagáról. Istennek a tökéletes kinyilatkoztatása önmagáról. Ha ismerjük Jézust, akkor ismerjük az atyát is, a mennyei apukánkat is. Tehát ezért ez a legfontosabb. Honnan ismerhetjük Jézust? A leírt igéből. Ezért nagyon fontos, hogy a leírt igét minél mélyebben ismerjük. Ugye a Bibliánkat, a Szentírást. És még egy harmadik tételt is mondanék, ez a szívünkbe kijelentett, vagy a szívünkben megerősített ige. Ezek azok az igék, amelyek élővé válnak a szívünkben, amelyek meghatározzák a döntéseinket, érzelmeinket, cselekedeteinket, az egész életünket. Úgyhogy az a legfontosabb dolog, hogy a leírt igében felfedezzük Jézust, a testélet igét, hogy őt ismerjük meg minél mélyebben, az ő szívét, és akkor nagyon sok szívünkbe kijelentett, vagy szívünkben megerősített ige lesz, amelyek meghatározzák a gondolkodásunkat, cselekedeteinket, és ezáltal olyanná válunk, hasonlóvá válunk Jézus Krisztushoz. Van a leírt igével való foglalkozásunknak egy veszélye, erre még szeretném felhívni a figyelmet, illetve maga Jézus hívta fel erre a figyelmet, amikor a farizeusokkal beszélgetett. A János 5.39.40-ben ezt mondta nekik. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Micsoda fájdalom lehetett ez Jézus szívében, amikor ezeket a mondatokat kellett mondania. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Nem. Nem az írások kutatásában van. Nem attól van örök életünk, hogy bibliatudósok leszünk. Ezeket a között, a farizeusok között állítólag voltak olyanok, akik ugye tekercsekben voltak akkor a könyvek, mondjuk egy Ézsaiás könyve, és amikor egy farizeus állítólag beszúrt egy tűt a tekercsbe, akkor a tű mélységéből, ahogy beszúrta, meg tudta mondani, hogy milyen betű van ott, ahol a tűhegye van. Ezt el sem tudjuk képzelni, én sem tudom elképzelni, hogy ennyire ismerhették. De például mondok egy másik példát, Auschwitzban volt egy olyan rabbi, aki szóról szóra tudta a Tórát, a Mózes öt könyvét, és így próbálta vigasztalni a sorstársait. Igen, van ilyen. Tehát lehet valaki hihetetlen ismerettel bíró ember a Szentírás területén, de a kérdés az, hogy felismerjük-e benne Jézust? A kérdés az, hogy észrevesszük-e az írásokban a Jézusról szóló bizonyságtételt, beengedjük-e ezt a szívünkbe, hogy valóban életünk legyen. Mert ha úgy olvassuk az igét, hogy abból nem származik élet, akkor ez hiába való. Ha azért olvassuk az igét, mert ezzel teljesítjük Istennek egy elvárását, mert azt hisszük, hogy ebben van az örök életünk, hogy ezért biztosít nekünk Isten örök életet, akkor tévúton járunk. Nem vesszük észre azt, hogy az életünk, az elhívásunk, az a Jézussal való közösségről szól. Erre hívott el Isten mindnyájunkat, a Jézus Krisztussal való egyre mélyebb közösség átélésére. Ő az örök élet. Nem a Szentírásban van az örök életünk, hanem a Jézus Krisztussal való mély közösségben. Ő maga az örök élet. Nagyon fontos még az igazságnak a szeretete. Ugye az igazság szeretete, az tulajdonképpen az ige szeretetét jelenti, hiszen Jézus maga mondta, ahogy említettem is a főpap imájában, hogy a te igéd igazság. És akkor ez jelenti Jézusnak a szeretetét, hiszen ő a testélet ige, hogy őt akarjuk minél mélyebben megismerni, és jelenti a leírt ige szeretetét, és jelenti a szívünkbe befogadott, mélyen megértett igék szeretetét. Ha a leírt igéből az értelmeddel felismertél egy igazságot, akkor nagyon fontos, hogy dönts erről az igazságról. Hagyd jóvá a magadban felismert igazságot. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az akaratunkkal egy döntést hozunk, hogy ez az igazság, és én ezen igazság alapján akarom élni a további életemet. Ez akkor nem csak egy elméleti igazság, ami az agyunkban van, hanem a szívbe lement igazság. Sokszor az agyunk és a szívünk közötti 35-40 cm a leghosszabb út. Mert olvassuk az igét, még lehet, hogy meg is értünk belőle valamit, és az a probléma, amikor az agyunkban hagyjuk. Még lehet, hogy örvendezünk is, hogy élményt jelent számunkra, hogy megértettük, amit Jézus mondani akar nekünk, önmagáról vagy rólunk. De ha nem megy le a szívbe, ha nem döntünk arról, hogy ez az igazság, ha nem döntünk arról, hogy én ezen igazság alapján akarom élni a további életemet, akkor attól tartok, hogy ez az útszélre hullott mag. Hogy nem lesz hatással az életünkre. Márpedig, ha megértettünk egy igét, akkor nagyon fontos, hogy azt egy olyan imádság kövesse, amivel egyrészt hálát adunk a megértett igéért, másrészt pedig kérjük a mennyei apukánkat, hogy ezt integrálja be a szívünkbe és az életünkbe, helyezze bele, hogy e szerint éljünk, hogy ez megváltoztassa az életünket. Hogy ez elsegítsen minket a Jézussal való minél mélyebb közösség megéléséhez. Nagyon fontos tulajdonság, szerintem az egyik legfontosabb tulajdonság a keresztény életben az igazság szeretete. Ezt összekötjük Jézus szeretetével, vagy a mennyei apukánk szeretetével, akkor mindenképpen az első helyen van. Nagyon fontos, hogy ezt tartsd te is a legértékesebb helyen, a szíved közepében. És ne engedd, hogy bármi más győzzön felette. Tehát ne kössz semmilyen kompromisszumot, ha meggyőződésedről van szó. Mert ez neked a legdrágább. Nagyon szerettem a 45. Zsoltár 8. versét. Ez valójában Jézusról szóló profécia. De hiszem azt, hogy közvetve nekünk is szól, és rólunk is szól. Ez így hangzik. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent fel téged, társaid közül Isten, a te Istened, öröm olajával. Ugye milyen csodálatos ígéretek? És ez létezik, és vágyjunk arra, hogy gyűlöljük a gonoszságot, a bűnt, a hamisságot, a hazugságot. Vágyjunk arra, hogy mindenek felett szeressük az igazságot, és meg fogjuk kapni ezt az Istentől jövő természet feletti örömet. Vagy hadd mondjak még egy igét Jézustól. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. És itt nem csak arról van szó, hogy az igaz információra szomjazunk. Arról van szó, hogy az igaz lelkűségre is szomjazunk. Hogy arra szomjazunk, hogy ez az igaz információ, ez így beépüljön teljesen a szívünkbe, hogy meggyökerezzünk az igazságban, és ez megváltoztassa az életünket. Hogy igaz lelkűek lehessünk. Ennek az igazság szeretetnek ellenfelei vannak. Például az egyik ellenfele a lelki lustaság. Amikor például lusták vagyunk utána nézni dolgoknak. Ó, hát ezt ő mondta, akkor biztos igaza van. Amikor lusták vagyunk mélyebben belemenni a Szentírás megisébe. amikor nincs meg bennünk ez a szenvedély, hogy minél mélyebben meg akarom ismerni a Szentírást, amikor nem olyan drága nekünk ez a Szentírás, amikor olyan természetes az, hogy jó, hát van, amikor akarom, előveszem, olvasgatom egy kicsit. Ez a lelki lustaság. Vagy amikor nem gondolkodunk a Szentírás igéin, ezeken a drága igazságokon. A következő lehetséges ellenfél a hagyományok tisztelete. Lehetnek jó hagyományok is, amelyek a Szentírással szinkronban vannak, de én az eddig életem során azt tapasztaltam, bár én egy történelmi egyházból jövök, hogy általában a hagyományok többsége ellentétes a Szentírás igazságával. És mégis, mintha abból merítenénk erőt, babonásan ragaszkodunk a hagyományokhoz. A következő pont, ami egy lehetséges ellenfél, a tekintélyeknek a tisztelete. Hát ha ő mondta, akkor biztos igaza van. Biztos nem kell ellenőrizni. Ez óriási tévedés. Én magam is mondhatok olyan dolgokat, amelyek nem úgy igazak, és lehet, hogy 5 év múlva, amikor egy mélyebb ismeretem lesz, mert Jézus elsegít erre, akkor már egy kicsit másképp mondanám a dolgokat. Ha az életemre visszatekintek, meg tudom mondani azokat a pontokat, ahol még nem azt tanítottam, amit ma, hogy nem teljesen azt tanítottam, amit ma. És ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy az igét zsinórmértékként használjuk. Szerettem nagyon az 1 Tesszalonika 5:17-et, azt hiszem, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok, és a gonosznak a látszatától is őrizkedjetek. A következő lehetséges ellenfél a megalkuvások, szebb szóval a kompromisszumok. Ne tűrj meg magadban semmilyen megalkuvást. Vállalj minden árat azért, hogy ne kelljen megalkudnod. Mert hosszú távon ennek óriási áldása van. Rövid távon pedig, ha befogadjuk ezeket a megalkuvásokat, akkor ezek szellemi vakságba taszítanak minket. Következő lehetséges ellenfelet úgy neveztem el, 3 nevet is adtam neki, a nyájszellem, vagy a szellemi gravitáció, vagy a tömegvonzás. Hogyha nagyon-nagyon sokan ugyanazt mondják, akkor nekem nem kell elgondolkodnom rajta, akkor én is ugyanazt mondom. Biztos igazuk van. Nem. Neked a Szentlélek ki tudja jelenteni az igazságot. És ragaszkodj ahhoz az igazsághoz, még hogyha 1 millióan mást mondanak, akkor is. A következő ellenfél a dogmatikus gondolkozásmód. Amikor nem vagy tanítható, mert már minden lerögzült, lefixálódott a gondolkodásodban, mindennek megvan a helye, ez az egész egy doboz, mindennek megvan a helye, egy zárt teológiai rendszert alakítottál ki, ahol gyakorlatilag mindenre tudod a választ, vagy legalábbis azt hiszed, hogy mindenre tudod a választ. És akkor Isten nem tud neked mást tanítani. Nem tud mélyebbre vinni. Vagy a következő ellenfél, amikor abban hiszek, amit felépítettem, teológiai rendszert magamban, és azt gondolom, hogy ez üdvözít. Tehát a felépített teológiai rendszerembe vetett üdvözítő hit a probléma. Hogy nem a Jézussal való kapcsolat, nem a vele való közösség az örök élet, nem az üdvözít engem, hanem az, hogy Hiszem és vallom ezt a pontot, azt a pontot, amazt a pontot. És akkor megnyugodhatok, hogyha ezt én őszintén hiszem és vallom, ezeket a hitvallásokat, akkor üdvösségem van. Ez is ki tudja kerülni a Jézussal való mély közösséget. Vagy ha félek attól, hogy összeomlik az eddigi meggyőződésrendszerem, hogy más meggyőződésem lesz. Mert ugye sok energiát építettünk, fektettünk bele abba, hogy kiépítsünk egy gondolkozásmódot, és találkozol az igazsággal, és érzed, hogy ez le fogja rombolni az eddigi meggyőződéseidet. És félsz ettől, és inkább az igazságot veted el. Vagy félsz a testvéreid ítéletétől, hogyha kiderül a véleménykülönbség. Mit fognak szólni, hogy te már így gondolkozol? Nem mersz a testvéreiddel szemben lévő állásfoglalást tenni, inkább elnyomod magadban az igazságot. Vagy vannak a minket célzó manipulációs technikák, amikor szolgálók, igehirdetők az úgynevezett idézőjeles igazságot módszeresen súlykolják, ugye kiemelik hangosabb, hangsúlyosabb beszéddel. Ennek az a jellemzője, hogy általában nincsenek érvek, főleg nincsenek a szentírásból vett érvek. Ezek az úgynevezett igazságok nincsenek összehasonlítva azzal, hogy mit is mond az ige valójában. Hanem súlykolva vannak, hogy esetbe se jusson, hogy ezt összevesd az igével. És még ilyen technikák a félelemkeltés, a megfélemlítés, a kiközösítéssel való fenyegetés, vagy a hamis, nem bibliai alapokon nyugvó tekintélynek az erőszakos elfogadtatása, fenntartása, vagy a felmerülő kérdések, az ellenkező véleményeknek az elfojtása. És akkor érzed, hogy már nem is kérdezhetsz, egyetlen utad van elfogadni ezt a súlykolt igazságot. Nem. Minél mélyebben gyökerezel meg az igazságban, annál szabadabb leszel ezektől a manipulációs technikáktól. Tehát nagyon fontos az igazság szeretete. Ugye mi általában teljes mértékben elfogadjuk az ige végső tekintélyét, mindannyian ezt gondoljuk magunkról. Szoktuk is idézni a 2 Timóteus 3.16-ot, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre. De én hadd hozzak egy kihívást számodra, hogy valóban ezt gondolod? Valóban nagyobb az ige tekintélye a szívedben, mint a keresztény tapasztalataid tekintélye, vagy a keresztény tanítások tekintélye, amiket hallgattál eddig, vagy a meggyőződésed tekintélye, amely hazugságról úgy gondolod, hogy igazság, vagy ezek összegénél is nagyobb az ige tekintélye. Ebben a sorozatban én majd fogok úgynevezett provokatív igeverseket idézni. Azért provokatív igeversek, mert amikor találkozol az ige igazságával, akkor egy harc fog elkezdődni benned, akkor, ha a meggyőződéseid eddig mások voltak, eltértek az ige igazságától. És ez az ige kihívása felénk, hogy le tudom-e rombolni az eddigi meggyőződéseimet azért, hogy az ige vegye át a helyét. Tudjátok, a farizeusok képtelnek voltak lerombolni az addigi meggyőződéseiket, inkább Jézust, a saját messiásukat feszítették keresztre. Ugyanez a harc ma is megtalálható. A világ nem változott. Kész vagy-e arra, hogy az eddigi meggyőződéseidet lerombold azért, hogy az ige vegye át a helyét? Hadd idézzem még egyszer az alapigénket, illetve az alapigénkből a János 8.31-32-t. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Azt szeretném még a szívetekre helyezni, hogy az igazság ismerete az nem azonos a tanításnak az ismeretével. Az nem azonos azzal a fajta igeismerettel, amit mi általában a körénkben igeismeretnek hívunk, hogy tudjuk idézni ezt és ezt az igéket szó szerint. Nem, nem azonos vele. Az igazság ismerete az tulajdonképpen az igén alapuló mély hit. Az a szívbe befogadott ige. Az a mély meggyőződésünk, amely meghatározza az életünket, az értékeinket, a döntéseinkhez, ami élettel ajándékoz meg minket, ami a Jézussal való közösségünket mélyebbé teszi. Légy bátor és erős, ne engedd magad manipulálni, hidd el, hogy az igazság hatalma mellett eltörpül minden más tekintély. Mert hogy az igazságnak hatalma van, óriási hatalma van. Gyengének tűnik, de hatalma van. Meg fog változtatni téged az igazság. Krisztusivá formál téged az igazság. És ez egy olyan hatalom, aminek senki és semmi nem tud ellenállni, hogyha te engeded azt, hogy az igazság elvégezze benned a munkáját. Háladással erősítsd meg magadban a felismert igazságot. Mondd ki Istennek minél gyakrabban ezt a felismert igazságot. Mert hogy akkor ez a kimondott igazság meg fog erősödni benned. A Szentlélek visszaigazolja. Nem elég csak egy futó gondolat erejéig megemlékezni róla, mert így könnyen elszállhat. Tehát minél többször kimondod az igazságot Istennek, annál erősebb lesz, mert mennyei atyánk visszaigazolja ezt az igazságot az ő szent lelke által. Még egy fontos dologról szeretnék beszélni, nevezetesen arról, hogy mi ismerhetjük Isten szavait, miközben nem tudjuk, hogy valójában mit is jelentenek ezek a szavak. Tudjuk idézni ezeket a szavakat, de nem értjük őket. Több millió keresztény ismeri a Biblia szavait, miközben nincsenek tisztában a Biblia üzenetével, és ez azért van, mert csak a Szentlélek fedheti fel előttünk. Mert hogy egyedül mi képtelenek vagyunk megérteni a szellemi igazságot. Kell, hogy legyen bennünk ennyi alázat, vagy ha nincs, akkor meg fogjuk tapasztalni. És tudjátok, hogy mikor éljük ezt át, amikor Isten igéje megvilágosodik számunkra, amikor Isten lelke kijelent valamit, és rácsodálkozol, hogy én ezt eddig nem ismertem fel. 20 éve vagyok keresztény, vagy 30 éve vagyok keresztény, vagy akármennyi ideje, sok ideje, és hogy ezt eddig én még nem láttam meg. Azért, mert lelkileg vak voltál erre az igazságra. Azért, mert csak a Szent Lélek tudja kijelenteni ezt az igazságot. Mi akármilyen intellektuálisak vagyunk, akármennyire ismerjük az igét, azt, hogy mit is jelent valójában az az ige, azt csak a Szentlélek tudja kijelenteni. Ugye az 1 Korintus 2-ben foglalkozik ezzel a témával Pál apostol, és én ezt most a Csia Lajos fordításból fogom idézni, ahol a Szent Lelket Isten szellemének mondja, mégpedig azért, mert ott a lelki ember és a szellemi ember között tesz különbséget az ige, mert nagyon fontos azt megértenünk, amit az előbb is hangsúlyoztam, hogy a lelkünkkel, értelmünkkel, akaratunkkal, érzelmeinkkel önmagában képtelnek vagyunk felfogni Istennek a kijelentett igazságát. Az 1 Korintus 2.14-ben így szól Isten igéje: lelki ember azonban nem fogadja el Isten szellemének dolgait, mert azok ostobaságok neki, sőt fel sem ismerheti őket, mert azok csak szellemileg vizsgálhatók ki. Igen, ez az, amit az ige is kijelent nekünk, hogy képtelnek vagyunk önmagunktól lelki emberként felfogni Istennek az igéjét. Tehát mindig, amikor Isten igéjéhez nyúlunk, legyen bennünk annyi alázat, hogy könyörgünk Istennek, hogy jelentse ki magát. Mert hogy enélkül nem fogjuk tudni az igazságot megismerni. Ezért egy óriási ajándékot kaptunk, amiről az 1 Korintus 2.12 is bizonyságot tesz. Mi pedig nem a világ szellemét kaptuk, hanem az Istenből van jövő szellemet, hogy ismerjük azt, amivel Isten kegyelme megajándékozott. A Szentlélek megvilágosító munkájára nem azért van szükségünk, hogy a törvényt megértsük. A törvényt a lelki természeti ember kapta, a törvényt meg lehet érteni. A Szentlélekre azért van szükségünk, hogy megnyissa az elménket Isten szeretetének és kegyelmének elképzelhetetlen gazdagságára, mindarra, amit Isten ajándékozott nekünk. Tudjátok, hogyha előveszitek az igét, az evangéliumokat, vagy Pál apostol leveleit, vagy másoknak a leveleit, és olvassátok, azt meg fogjátok nagyjából érteni belőle, hogy mi Istennek az elvárása, mi az elvárás rendszere, minek kellene megfelelnem. De azt, hogy kik vagyunk Krisztusban, hogy mi van a mennyei apukánk szívében rólunk, na ahhoz kijelentés kell. Azt nem tudjuk megérteni, arra vakok vagyunk. Ahogy az 1 Korintus 2.9 mondja, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. És tudjátok, hogy ez hogy folytatódik? Úgyhogy nekünk pedig Isten kijelentette az ő szelleme által, vagy a Szentlélek által. Tehát nagyon fontos, hogy az igazság szeretethez hozzátartozik az alázat. Hozzátartozik az a gondolat, hogy én egyedül képtelen vagyok arra, bármilyen profi hívő vagyok is, bármennyire kigyúrt is vagyok a Szentírásban. Én egyedül képtelen vagyok arra, hogy Isten igazságát megértsem. Jakab mondja ezt a levelében, hogy Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Isten üzenete egyszerre képes meglágyítani az alázatosok szívét, és megkeményíteni a kevélyeknek a szívét. A kevélyek, a büszkék azért nem kaphatnak kegyelmet, mert nem akarják azt elfogadni, mert az megalázza őket. A felajánlott kegyelem bántja a kemény szívet. De ha alázatosak vagyunk, és a Szentlélekre támaszkodva megengedjük, hogy Isten tanítson bennünket, sőt kérjük, sőt vágyakozunk rá szenvedélyesen, akkor meg fogjuk ismerni az igazságot. Ugye mi akkor válhatunk valamilyen hazugságnak a céltáblájává, amikor például annyira lefoglalnak minket a hívő életnek a feladatai, hogy már nem halljuk meg a Szentlélek szavát. Ugye sokszor ez a bajunk, hogy annyira lekötnek minket az önmagukban hasznos vagy hasznosnak vélt szellemi tevékenységek, hogy egyszerűen nem is vesszük észre, amikor egy hazugság megtelepedik a gondolatainkban, a szívünkben. Nekünk arra van szükségünk, hogy csendben maradjunk, és odafigyeljünk a Szentlélekre. Arra van szükségünk, hogy nyitott szívvel visszataláljunk az igéhez, és meghalljuk azt, amit Isten mond. És most imádkozzunk úgy, hogy én körülbelül egy percig csendben maradok, és ebben a csendben kérjétek Istent, hogy szólítson meg benneteket, hogy jelentse ki az igazságot, hogy adjon szenvedélyt a szívetekbe, adja az igazság szeretet szenvedélyét. És akkor így imádkozzunk. Drága mennyei apukánk, köszönjük, hogy mennyei apukánk vagy, köszönjük, hogy nagyon szeretsz minket, köszönjük, hogy kijelentetted a szívünkbe, hogy mennyire szeretsz minket, és kérünk, hogy még jelensz ki ezt nekünk minél mélyebben, és azt szeretnénk most kérni tőled, hogy úgy munkálkodj bennünk, hogy szenvedélyesen szeressünk téged, szenvedélyesen szeressük a te igédet, az igazságot. Munkáld ki bennünk az elkötelezettséget az igazság iránt, hogy ne kössünk semmilyen kompromisszumot, és ne engedjünk semmilyen lehetséges ellenfélnek, ami az igazság szeretet és az igazság ellen akar emeltetni. Kérünk, hogy rombolj le minden akadályt, és kérünk, hogy taníts minket, kérünk, hogy te adj erőt, és bölcsességet, és kitartást, és elkötelezettséget ahhoz, hogyha kiderül, hogy valamilyen hazugság van a szívünkben, az életünkben, és ez gátol minket abban, hogy a szabadságot átéljük, akkor ezt hadd tudjuk lerombolni. Köszönjük, hogy olyan türelmes vagy hozzánk, köszönjük, hogy nyitogatod a szemünket. Kérünk, hogy folytasd tovább ezt a munkát, egészen addig, hogy eljuthassunk mi is oda, amit Jézusról írtál az igédben, hogy szeretjük az igazságot, gyűlöljük a gonoszságot, és te a te örömöd olajával kensz fel minket. Amen. És most végül vegyük Istennek az áldását. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust.